Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A mai délelőtt János evangéliumából olvasom az igét, János evangéliumából az első fejezetnek a 9. versétől a 13. versig terjedő szakaszt hallgassuk majd meg fönnállva. Tehát János evangéliumának első fejezetéből a 9. verstől a 13. versig terjedő szakasz így hangzik. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem az Istentől születtek. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ahogy az imaórán is említettem már, a útmutatónkban a mai nap egy nagyon fontos igét állított elénk az Isten a zsidókhoz írt levélből, amelyet nagyon jól ismerünk, és mondhatjuk azt, hogy az útmutatónk időről időre elénk is állítja ezt az igét, de amely számunkra nagyon fontos üzenetet rejt. Még akkor is, hogyha vannak igék, amelyekről azt gondoljuk, hogy ezeket már nagyon jól ismerjük, ezt újra és újra elmondjuk, és újra elénk állítja az Isten szava, Isten igéje, de nekünk mindig komolyan kell venni az Istennek ezt az üzenetét. És ezen a napon, ezen a vasárnapon az útmutatónk a zsidókhoz írt levélből azt állította elénk, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És ez egy nagyon fontos üzenet. Ha halljuk az Isten szavát, ha Isten megszólít bennünket, akkor ne fordítsuk el a fejünket, ne rándítsuk meg a vállunkat, ne gondoljuk azt, hogy ezek az igék olyan mindennapiak, és annyiszor túl vagyunk már ezen a gondolaton, hanem igenis, vegyük komolyan, és nézzük meg a mi lelkünket. Nézzük meg, hogy ha szól hozzánk Isten igéje, akkor hogyan is válaszolunk mi erre. Mert sok minden függ ettől. Az előbb felolvasott ige szakasz, amit az imádság előtt olvastam föl, egy nagyon fontos történet, és amely sok dologra figyelmeztet bennünket ezen a délelőtt. A Szentírásnak van egy üzenete, van egy komoly üzenete, amit mi emberek talán nem veszünk elég komolyan, és talán elsiklunk időnként emellett az üzenet mellett, amiben Isten igéje arról beszél, hogy Isten előtt kétféle ember van. Kétféle ember van, nincs más. Itt nem a férfire és a nőre gondolok, mert ez is kétféle ember, nem vagyunk egyformák, a férfiak és nők, de Isten másképpen választja el az embereket egymástól. Isten igéje azt mondja, hogy vannak hitetlen emberek, és vannak hívő emberek. Bármennyire furcsa, Isten megkülönbözteti ezt a két embercsoportot, ha így vesszük. És egy nagyon fontos dologról beszél Isten igéje, hogy ezek között nincsenek, vagy nincsen harmadik csoport. Ugye matematikából, vagy geometriából annak idején tanultuk azt, legalábbis aki figyelt a matematika órán, hogy vannak halmazok. És ezek a halmazok időnként ugye metszik egymást, és mindig előttem vannak azok a ilyen körök felrajzolva a táblára, ahol be lehetett rakni bizonyos dolgokat, vagy akár mértani elemeket, vagy más módon lehetett osztályozni bizonyos dolgokat is. Hát ugye mindig volt olyan, hogy a metszés pontba valók, mert ide is tartozott, meg oda is. Ez az életben sok helyen található és tulajdonképpen megfigyelhető. De a Szentírás beszél egy olyan dologról, amire azt mondja, hogy ezeknek nincsen metszés pontja. Vagy hisz az ember, és hívő, vagy hitetlen. Emlékezzünk csak arra, amikor az Isten népe kijön Egyiptomból, és a pusztába elindul, majd Isten azt mondja Mózesnek, menjen fel a hegyre, és kérje el a kőtáblát, Istennek a szavát, és arról olvasunk, hogy amíg fönn van Mózes a hegyen, addig a nép már hát megunta a várakozást, már oda mentek Áronhoz, és mondták, hogy de hát talán már vissza sem jön Mózes, talán már meghalt, sokáig van ott, nem tudom, hogy mi van vele, hát csináljunk magunknak Istent. És ugye akkor megépítették, vagy elkészítették az aranyborjút, levették az arany ékszereiket, és abból öntötték ki, és elkezdték azt imádni, hogy Izrael, itt van a te Istened, és amikor megérkezett Mózes a kőtáblával, akkor látta, hogy itt mi történik, és megállt a tábor szélén, és felkiáltott, és azt mondta, hogy aki az Úré, az jöjjön hozzám. És ez egy nagyon fontos felkiáltás volt, hogy az, aki az Úrhoz tartozik, az jöjjön, álljon mellém. És az ember talán azt gondolná, hogy az egész tábor elindult Mózeshez, de nem ez történt. Hanem csak bizonyos emberek mentek oda az Úrhoz. A többiek maradtak a régi helyükön, és azt gondolnánk, hogy mindegy, mert mindenki abban hisz, amiben akar, mindenki azt csinál, amit akar, egy szabad világban élünk, és Isten is szabad akaratot adott nekünk, de nem gondolkodunk azon, hogy a döntéseinknek vannak következményei. És ott az aranyborjú történetében Isten megmutatja ezt a népnek, hogy lehet dönteni így vagy úgy, de a mi döntéseinknek mindig következményei vannak. És azok az emberek, akik nem döntöttek az Úr mellett, azt mondja az ige, hogy 3000 lélek vezett oda azon a napon Izrael népe közül. 3000 embernek kellett meghalnia, mert elhagyták az Urat. Igen, a mi döntésünk, testvérek, az életről szól. Nem csak az életről, hanem az örök életről szól. És itt az aranyborjú történetében is mondhatjuk azt, hogy a mindennapokban is sajnos nagyon sokan nem mérik fel az ő döntéseiknek a következményét. Emlékezzünk csak Jézusnak a példájára az utolsó ítéletről, amikor azt mondja az Úr, hogy megjön az ítélet, és jön az Úr, és ketté választja a bárányokat a kecskéktől. Ugye, hát van-e közös metszés pontja a bárányoknak és a kecskéknek? Nincs. És nagyon érdekes, hogy Isten igéje nem azt mondja, hogy külön választja a bárányokat a bárányoktól. És azt mondja, hogy hát ez így ilyen fajta bárány, ez olyan. Az egyik fekete, másik fehér, vagy nem tudom milyen. Tehát nem arról beszél, hogy vannak bárányok, akiket külön választ, hanem azt mondja, hogy nagyon világosan megkülönböztethetők. Tehát nincsen bárány és bárány, hanem a bárányokat a kecskéktől. Ugyanúgy házi állat, ugyanúgy jószágnak hívjuk, ugyanúgy megvan mind a kettőnek a haszna egy házán, de nem egyformák. És azt mondja az Úr, hogy szétválasztja bal oldalra és jobb oldalra, és itt sincs középút. És ott állnak a bal oldalon lévők megriadva, amikor Jézus azt mondja nekik, hogy nem ismerlek titeket. Mert amikor éhes voltam, nem adtatok. És értetlenül állnak ezelőtt, az egész előtt, hogy ők nem értik. Hát ők mindig úgy gondolták, hogy minden rendben van az életükkel. És azt mondja az Úr, de nem ismernek titeket, távozzatok tőlem. Ugye milyen borzalmas dolog lehetett ezeknek az embereknek? És amikor ezt már nem lehet jóvá tenni, mert megtörtént az, hogy elválasztotta. Vagy még egy példát hagy említsek Jézus példázatai közül, a Lázár és a gazdagnak a történetét, vagy gazdag és Lázár történetét, ahol szintén nagyon világosan beszél az Úr. Mind a ketten meghaltak. A gazdag ember ment az örök kárhozatra, Lázár pedig ment Ábrahámnak a kebelére. És ugye ott a gazdag egyszer csak elgondolkodott azon, hogy hozott az életében egy döntést. És most annak a nyomorúságát tapasztalja meg. Hogy nem is gondolta azt, hogy akkor, amikor az életében döntött, amikor döntéseket hozott, amikor választotta ezt vagy azt, hogy annak milyen következményei vannak, nem csak a mindennapi életére nézve, mert azt mindenki tudja, hozhatunk rossz döntéseket talán az életünkre nézve, és elveszítünk dolgokat, vagy nyerünk dolgokat, de a legnagyobb döntés az, hogy az örök élettel kapcsolatos döntéseinkben vajon jó döntéseket hozunk-e. Igen, Isten igéje nagyon sokszor beszél arról, hogy választanunk kell. Józsié azt mondja a népnek, hogy én leteszem az én feladataimat, megöregedtem, de egy dolgot még szeretnék utoljára elétek állítani, és nekem az olyan kedves gondolat, hogy az idős Józsué, aki végig harcolta az életét, döntéseket hozott, és megpróbált Isten szerint élni, az utolsó szava, ami még talán számított, mert utána már ugye békés nyugdíjasként élhette talán az életét, azt mondta, hogy de valamit szeretnék még utoljára elétek állítani. Hogy válasszatok, hogy döntsetek. Mert az, ha az Urat válasszátok, akkor az jó. De döntsetek, nem lehet kettő között lenni, de egy dolgot szeretnék elétek állítani, hogy bárhogy döntöttök, én és az én házam népe az Úrnak akarok szolgálni. Igen, még újra elmondja, hogy nem lehet kétfelé sántikálni. Nekünk az Úr mellett kell dönteni. És az is nagyon elgondolkodtató, amikor Jézus azt mondja, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol. Tehát választani kell, dönteni kell. De mi is az a választó vonal, ami elválasztja a kecskéket a bárányoktól? Mi is az, ami eldönti, hogy jobb vagy balra kerül az ember? Mi is az, ami a választásunknak, vagy talán a döntésünknek egy nagyon fontos üzenete? Mi az a dolog? Mi alapján van eldöntve, hogy jobb és bal kez felé kerül-e az ember? Az előbb felolvasott rész, ahogy említettem, erről szól. Ezt a kérdést veti fel, és erre a kérdésre ad nagyon világos választ. És nézzük csak meg, hogy mi is választja el a történetünknek a szereplőit. Egyetlen egy dolog, és ez pedig az, hogy hogyan viszonyulnak Jézushoz. Hogyan viszonyulnak ő hozzá. És ezen áll és bukik minden, hogy kicsoda nekem, vagy mondhatjuk, kicsoda neked Jézus Krisztus. Azon gondolkoztam el, ezt nem azért, mert én találtam ki, de sok helyen olvastam már, hogy tulajdonképpen a hitetlen ember is lehet vallásos. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát az hogy van? A hitetlen ember hogy lehet vallásos? Lehet. A hitetlen ember is lehet vallásos, a hitetlen ember is járhat templomba, a hitetlen ember is imádkozhat, és még olvashat Bibliát is. De ettől még nem lesz hívő ember. Nem lesz hívő ember. És nézzük csak meg ezt a történetet, az ott lévő zsidó atyafiak hittek Istenben. Mondhatjuk azt, hogy hívő emberek is lehettek, de valamit nem tettek meg. Hittek Istenben, imádkoztak, Bibliát olvastak, de valamit nem tettek meg, ami nagyon fontos, és ez pedig az, hogy nem hittek Jézusban. Nem fogadták el őt, és nem hitték el azt, és nem vallották meg, hogy ő az Isten fia. Hogy Jézus az Isten fia. És nem bízták rá magukat. Pedig az örök élettel, az üdvösséggel kapcsolatos legfontosabb kérdés ez, hogy kicsoda neked Jézus? Ki az, akiben te bízol? Ezek a zsidók nem kételkedtek abban, hogy Jézus egy jó ember volt. Nem kételkedtek abban, hogy Istennek az megszentelt embere volt. Sőt, ugye sokszor úgy jöttek ő hozzá, hogy jó mester. Ugye jó mester, mi tudjuk, hogy te igaz vagy. Mi tudjuk, hogy te igazán tanítod az írásokat. De a sarkalatos kérdés nem az, hogy Jézusról feltételezzük, vagy nem feltételezzük azt, hogy ő mennyire jár előttünk, és mennyire tiszta és szent az ő élete, hanem az, hogy Jézus ember, vagy Jézus Isten. Ez a legnagyobb kérdés. És aztán azt olvassuk, hogy éppen ezért akarták őt megkövezni, mert ez volt a keresztfánál is, a keresztre feszítésénél is a vád, hogy ő magát emberlétére, Istenné emelte föl. És emlékezzünk csak, amikor Pilátus kimondja azt, amit az emberek hallani szeretnének. Ímé az ember. Ne gondoljátok már, itt aztán kiderül, ott a keresztfán, meg mindenütt, ahogy őt elfogták, és ahogy őt képesek voltak megverni, és mindent elkövetni vele, hát tessék, íme az ember. De a sorsdöntő kérdés az, hogy nekem kicsoda Jézus. Hogy Istene, vagy egy ember, akit követhetünk. Aki jó példával járhat előttünk. És azért fontos ez, mert ha Jézus valóban csak emberként lett volna jelen ebben a világban, akkor az ő halálával minden befejeződött volna. Élt, meghalt, és szétcsendesen elfelejtjük. Emlékezzünk csak az Emmausi tanítványokra, akik ott az Emmausba vezető úton Jézus mellett elmondták, és ebben benne van mindaz, ami az ő hitetlenségükben, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy reménytelenségükben benne van. Mi azt hittük, hogy ő váltja meg az Izraelt. És akkor ezzel ki is mondták, hogy ez nem történt meg. Tehát ők azt látták, hogy Jézust elkapták, keresztre feszítették, behelyezték a sírba, és ez már 3 napja van. És innentől kezdve vége. A tanítványok szétszaladtak, néhányan még összejöttek, néhányan még valamit talán vártak, de igazából ennyi volt az egész. Hiába volt a szép eszme, hiába volt az a sok kedves beszélgetés, hiába volt a ragyogó tanítás, és hiába volt az a sok csodás cselekedet. Halála tulajdonképpen csak egy emléket hagy hátra. De hogyha ő Isten fia, akkor minden másképpen hallatszik, és minden másképpen fordul. akkor ebben benne van az, hogy az ő halála ez nem egy emberi kegyetlenségnek a következménye. És a halála nem arról szól, hogy igen, ő is egy ember, aki ugyanolyan sebezhető, mint mi vagyunk. Ha ő valóban meghalt és feltámadt, és ha ő Istennek a fia, akkor ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy ő Istenként jött le ebbe a világba, és benne maga Isten közeledett mi hozzánk emberekhez. És az ő kereszthalála, az ő áldozata valóban arról szól, hogy ő legyőzte a halált, és ő ma is él. És aki hisz ő benne, annak örök élete van. És akkor itt van a következmény. De ha ez így van, hogy ő Istenként van jelen, vagy volt jelen és van jelen ebben a világban, akkor viszont nem marad következmény nélkül a mi döntésünk. Akkor nem marad következmény nélkül. Mert ha megvetjük őt, vagy nem gondolunk vele, vagy nem hiszünk ő benne, akkor nem egy emberben nem hiszünk, aki tanított csodálatos módon, hanem a megváltó Isten szeretetében nem bízunk. És ennek pedig következménye van. De honnan tudjuk, hogy ő az Isten fia? Olyan jó lenne ez. Nem tudom, ha most megkérdezném a testvérektől, és mindenkinek el kellene mondani azt, hogy testvérek, hiszünk mi Jézusban, de miért? És honnan tudjuk, vagy honnan tudhatjuk, hogy ő tényleg az Isten fia? Ki milyen választ adna erre? Vagy tudnánk-e egyre választ adni, vagy talán, hát lehet, hogy keresnénk a szavakat, de talán olyan nehéz lenne megfogalmazni. Honnan tudjuk azt, hogy ő valóban az Isten fia? És nem volt könnyű annak idején a zsidóknak sem is. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit őszinték akarunk lenni a zsidó írástudókkal kapcsolatban, akkor azt el kell mondanunk, hogy nagyon sok olyan messiás jelölt volt Izraelben, aki mindig jött és elmondta, hogy ő a messiás. Tehát nem Jézus volt az első, hanem időnként előjöttek olyanok, akik magukat messiásként akarták bemutatni. És nyilvánvaló az, hogy nem olyan könnyű észrevenni, vagy talán felismerni ezt. És talán a zsidók is már egy kicsit óvatosak voltak, és ez helyes is. Hisz az Új Szövetségben is arról olvasunk, a páli levelekben is, hogy vigyázzunk, mert mindig jönnek hamis tanítók, és nekünk nagyon oda kell figyelni, hogy kit követünk. De akkor honnan tudjuk, hogy Jézus valóban Isten fia volt? És Jézus itt elmondja, és megkérdezi. A 38. versben azt mondja, ha pedig azokat cselekszem, ha nekem nem hisztek, hát higgyetek annak, amit teszek. És aztán megkérdezi ott a zsidó írástudóktól, farizeusoktól, hogy annyi sok jót tettem közöttetek, mondjátok már meg, hogy ezek közül melyikért akartok ti engem most megkövezni? Azért, mert feltámasztottam ezt? Azért, mert megvendégeltem 5000 embert? Azért akartok megkövezni, mert segítettem az elesetteken? Mert meggyógyítottam 10 bélpoklost? És el lehetne játszani azzal a gondolattal, amit a Szentírás leír, hogy mennyi embernek az életét megváltoztatta, hány embernek a reménységét adta vissza, és mennyi jó cselekedett. És még ezek csak azok a történetek, amelyeket a Szentírás elénk állít, és közben pedig azt olvassuk, hogy hányszor mondja az ige csak azt, hogy betegeket gyógyított. És akkor arról még nem is beszélünk, hogy hánynak a lelkét gyógyította meg. Amikor nem arról volt szó, hogy valami nyomorúság van az életében, amely miatt a teste valami fogyatékosságot mutat, hanem csak a lelke Hát hány ember? És akkor Jézus megkérdezi, hogy most ezek közül mi az, amiért engem megköveztek? Honnan tudjuk, hogy ő valóban az Isten fia? Igen, néhány dolgot érdemes lenne megfigyelni az ő életében. És ami bizonyságot jelenthet a mi számunkra, hogy ő valóban Isten fia. Emlékezzünk csak visszatérve egy kicsit az Emmausi tanítványokra, amikor azt olvassuk, hogy amikor mentek az úton, utólag így emlékeztek meg, hogy emlékszel, hogyan gerjedezett a szívünk, amíg együtt voltunk. Tehát a maga jelenléte milyen hatást gyakorolt a mi lelkünkre, és éreztük, hogy ott valami történik. Hát mi volt az oka, hogy ennyien jöttek Jézushoz, amikor azt mondják róla, hogy nem úgy beszél, mint az írástudók, hanem amiben erő van. Tehát, hogy az emberek érezték, valahogy megtapasztalták azt, hogy ő több, mint egy egyszerű ember. És gondoljunk csak arra, amikor Péter kimondta azt, hogy de Uram, hova mehetnénk? Te vagy a Krisztus, és mi ezt elhittük. Érdemes azon elgondolkozni, hogy hogyan kapcsolódott össze az Úr Jézus természet feletti hatalma és az ő határtalan szeretete. Nem olvasunk arról, arról sokat olvasunk, hogy mennyi beteget meggyógyított. De egyetlen egy ellenségét nem tette beteggé. Tehát erről nem olvasunk az igében. Halottat támasztott fel, de nem olvasunk arról, hogy valakinek kioltotta volna az életét. Tehát ilyenről nem olvasunk az igében. És azt is olyan jó látni, amikor a samaritánus faluba nem engedték be őket, és a tanítványok voltak azok, akik azt mondták, hogy Uram, kérjünk tüzet erre a falura, mert annak idején a próféta is így tett azoknak az életében, akik nem fogadták be az Isten szeretetét, kérjünk tüzet. És Jézus azt mondja, hogy hát milyen lélek lakik ti bennetek. Hát az embernek fia nem azért jött, hogy valakit is elveszítsen, még akkor is, hogyha azok nem úgy viszonyulnak hozzá, hanem azért, hogy mindenkit megtartson. Amikor lecsendesítette a tengert, de hallunk olyanról, hogy azokra, akik gyűlölték őt, azokra vihart bocsátott volna. Pedig erre is lett volna ereje. És ott a Gecsemáné kertben, amikor Péter elkezdett harcolni és vagdalkozni az ő kis kardjával, és levágta a szolgának a fülét, akkor azt mondja, hogy elég. Hát nem azért jöttem. Utasította Pétert, hogy hagyja ezt abba. És amikor azt mondja, hogy hát én kérhetném az én atyámat, hogy 12 sereg angyalt küldjön, nincs ő egyedül. Jöhetne az angyalsereg. És mit lett volna ott, ami ott történt, akkor Jeruzsálemben egy pillanat alatt az Úr eltörölhette volna. Nem kell végig járni ezt az utat, nem kell látni őt a keresztemet. Megvédte volna Isten az ő fiát. De ő nem tette. Mert akkor nem teljesedik be az Isten ígérete, hogy az ő szeretetéből önmagát áldozza fel, értünk a mi bűneinkért. Emlékszünk olyan történetre, amikor Jézus valamit azért tett, hogy az ő dicsőség vágyát kielégítse. Valamit azért tett, hogy őt csodálják és lássák, hogy ő valaki. Ki emlékszik ilyen történetre? Én azt gondolom, hogy egyikünk sem. Nem hallunk és nem is olvasunk ilyenről, hogy minél többen kövessék őt. És amikor Heródes elé vitték őt, akkor Heródes, aki a történet szerint már nagyon várta, hogy egyszer találkozzon Jézussal, az kérte, hogy akkor most itt vagy, mutasd nekem csodát. És akkor én elengedlek, nekem erre is van hatalmam, csak mutasd meg, hogy neked van mennyei hatalmad. És Jézus nem tett semmit. Nem tett csodát. Pedig ott mindent megváltoztathatott volna. Nem, amikor ilyen történt, akkor ő mindig visszavonult. Akkor mindig elhagyta azt a vidéket, akkor mindig visszavonult az ő csendjébe a tanítványaikkal, azokkal, akik hittek ő benne. De bizonyítanak ezek valamit az ő isteni voltából? Igen. Hisz ha valakinek olyan hatalma volt, vagy lenne, mint ami volt annak idején Jézus Krisztusnak, amit láthatunk az életéből, akkor ő nem így használta volna ki. Mi mindig úgy gondolkodunk, ha nekünk is lenne valami hatalmunk, akkor mi milyenek lennénk? Milyenek lennénk? Mi csak jót tennénk? Ha sok pénzünk lenne, egyszer valaki azt mondta nekem a körzetben, hogy ó, Miklós testvér, ha én nekem sok pénzem lenne, akkor én annak a nagy részét az egyháznak adnám, mert maguk annyi mindenki segítenek. Ha sok pénzem lenne, odaadnám, de nincs. Hát ez olyan dolog, ha lenne. De nem tudom, hogy úgy lett volna-e, hogy valamit adott volna egyáltalán. Mert ha lenne, akkor adnék, de ha van, akkor vajon mit adok? Mert ezek csak szavak, amit mi megtennénk. Ő csak jót tenne. És ha lenne hatalmunk, akkor mire használnánk fel? Én amikor először olvastam az Ószövetségben Saulnak a történetét, akkor rögtön az elején nekem olyan szimpatikus volt az a fiatalember. Saul, akit Isten elhívott, hogy Izrael királya legyen. Egy magas ember, aki mindenkitől magasabb egy fejjel az emberek közül, a zsidó emberek közül, aki király lehetne, és emlékszem arra, hogy meg lepett engem ez a történet, amikor azt olvastam benne, hogy amikor királya akarták Sault koronázni, akkor ő elbújt a kacatok közé. Keresték, hogy király, hogy hol van Saul, és ő pedig valahol elbújt. A kacatok között ott volt, mert érezte, hogy milyen nagy az a felelősség, amit Isten rá akar bízni. Hogy valaki ilyen alázatos. És aztán, ahogy szépen kezd kibontakozni az ő története, akkor azt látjuk, hogy hogyan változott meg ez az ember. Ahogy egyre nagyobb hatalmat kapott, akkor már nem bújt el, hanem a végén egy despota uralkodóvá vált. És az ő jóságát, vagy az ő hatalmát mire használta fel? Vagy amikor Jézus elmondja azt a történetet a szolgáról, akit az ura arra méltónak látott, hogy amíg ő távol van, addig rábízta az ő vagyonát, és azt mondta, hogy add ki a te szolgatársaidnak az, ami jár nekik. És ez a te feladatod. És ez a férfi csinálta egy darabig, hűséges volt, de aztán, ahogy telt az idő, azt mondja az ige, hogy hát, halogatja az én gazdám a hazajövetelt. És az a hatalom, ami a kezében volt, egyszer csak átfordult, és azt mondja, hogy elkezdett részegeskedni. Az ő szolgatásait elkezdte verni, nem adta ki nekik, hogy megváltozott minden. Hogy mivé válik az ember kezébe a hatalom, amit Istentől kap. Tehát, hogy az ember ilyenné válik. És Jézus az ő hatalmát mire használta fel? És van még egy nagyon fontos dolog ebben a részben, ami nekünk egy nagyon fontos üzenet. Mert azt mondja Jézus, hogy nem csak arról szól ez, hogy láthatjuk, hogy ő nyilvánvalóan nem ember, hanem ő Isten, mert Isten látogatta meg az embert ő benne, hanem tovább megy, és azt mondja, hogy ez a történet nem csak Jézus isteni voltáról, hanem rólunk is szól. Azt mondja, hogy megvan írva az igében, hogy Istenek vagytok. És ez tényleg egy kicsit furcsa, nem? Mert hát Istenek vagytok, az mit jelent? És azt mondja Jézus, hogy azoknak mondja, akik az Isten útján járnak. Tehát azoknak mondja, akik cselekszik az Isten akaratát. Itt a 34. és a 35. versben mondja az ige, hogy nincs-e megírva a ti törvényetekben, hogy ti Istenek vagytok. Ha azokat Isteneknek mondja, akikhez az Isten beszéde lett, és az írás fel nem bontható. Vagyis azt mondja, hogy ő nem csak arra van ereje, hatalma, hogy ő az ő istenségét megmutassa, hanem arról is szól, hogy ő maga is, bennünket is át tud formálni. És erről beszél a János evangéliumának az eleje, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Vagyis Isten nem csak megmutatja az ő hatalmát, hogy ő maga Isten fia, Jézus Krisztus az Isten fia, hanem azt mondja, hogy ő bennünket is a maga képére tud formálni. És ez az, ami a legcsodálatosabb, hogy Isten bennünket az ő maga képére tud formálni. Hogy kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Ezt senki nem tudja megtenni. Ezt egyetlen egy gondolkodó sem képes elvégezni az emberek életében. Sok-sok gondolkodó, sok-sok vallás alapító volt, aki bizonyos tanokat lefektetett, aki valamilyen irányba elvitte, akár a történelmet is átreformálta. De csak maga Jézus Krisztus tudja az embert megváltoztatni, újjáteremteni, megszentelni, tökéletessé tenni. Mert Isten ezt viszi el a mi életünkben. Sokan nem hittek. És Jézus akkor visszavonult. Visszavonult azokhoz, akik hittek ő benne. Testvérem, ez a nagy kérdés, hogy hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Ezen múlik minden. Ezen múlik az örök életünk, és ezen múlik az, hogy Isten milyenné formál bennünket, hogy képessé tesz-e bennünket arra, hogy megtisztítson, megszenteljen, és önmaga képére formáljon bennünket. Ez a kérdés, hogy hiszed-e, hogy Isten fia Jézus Krisztus. Mert ha hiszed, akkor Isten örök életet ad, és egy új élettel ajándékoz meg, egy gazdag élettel. Ma az útmutatóban azt olvastuk, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Olyan jó lenne, ha mindannyian ki tudnánk mondani ma itt, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten fia, az én megváltóm, akiről tudom, akiről nem csak hiszem, nem csak gondolom, hanem akiről tudom, hogy ő az én megváltóm, aki örök életet, üdvösséget adott, és aki ma is formálja az életemet. Aki képessé tesz engem arra, hogy bűnbánatot tartsak, aki képessé tesz engem arra, hogy megvalljam a hibáimat, és aki képessé tesz arra, hogy az ő erejével kijavítsam, és egy jobb, egy tisztább életet éljek. Ő a megváltó. Bízunk ő benne, higgyünk ő benne. Ma, ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket. Adja az Úr, hogy ez a bizalom, ez a hit ott legyen a szívünkben is, és megtapasztaljuk ennek áldását. Amen.